Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Tóth István vagyok a mikrofon mögött. Önök az Önindító magazint hallják. Mai vendégem egy ifjú, csinos, nagyon mosolygós hölgy, aki most végzett az egyetemen, pszichológus lett, júniusban végzett, már a diploma is a kezében van, és most éppen itthon van. Horváth Lillát köszönthetem itt a Halas Rádióban. Szia Lilla, nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia István, köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
Azt hallottam édesanyától, hogy csak néhány napot töltesz itt Kiskunhalason. Mi van veled, mi történt veled a nyáron, mi ez a pár nap csak itt Kiskunhalason?
Hát diplomaszerzés után jött egy nyaralás, amiről most jöttem haza, és kicsit feltöltődök, aztán megyek vissza Szegedre.
Na, tekerjük vissza az idő fonalát egy kicsikét, így képletesen. Honnan indultál ehhez? Izzig-vérig halasi vagy, itt nőttél föl, itt jártál suliba? Hát egyetemen nem, mert Halasnak nincs egyeteme, de hogyha lehetett volna, akkor gondolom ide jársz. Menjünk egy kicsit, hogy kezdted a pályafutásodat, honnan indultál, általános iskola, középiskola, stb.
Hát a Fazekas Mihály általános iskolába jártam, 6. osztályig, onnan mentem át a Bibó István gimnáziumba, ott érettségiztem, és utána Szegedet választottam továbbtanulásként.
Amikor a Fazekasban voltál 6., akkor miért döntöttél úgy, vagy döntöttetek úgy, hogy átmész a Bibóba? Miért tartottad fontosnak, hogy a 6 éves képzés után egy másik 6 éves képzésben vegyél részt?
Hát több tanárunk is támogatta, így fejlődés szempontjából, de szerintem jó döntést hoztunk, mert az osztálynak volt egy nagy magja, aki így átment, és ez egy nagyon összetartó közösséget biztosított, és motiváltuk is szerintem egymást.
Nem tudok, hogy mind a két fiam oda járt a Bibóba, 6. képzésbe, és megmondom neked őszintén, és azt erősítem meg, amit te mondasz, hogy onnan vannak azóta is a legkedvesebb barátaik. Nálad ez hogy van?
Igen, nekem is van néhány, de szerencsére most az egyetemen is szereztem jó pár új barátot, de ez való igaz, és pont most nemrég volt egy osztálytalálkozónk, az 5 éves, ahol nagyon jókat beszélgettünk.
Mit kaptál a Bibóban? Milyen volt az a 6 esztendő? A közösséget mondtad, hogy fantasztikus osztály közösségetek volt, de én úgy hallottam, hogy eszméletlen nagy volt az egészséges rivalizálás közöttetek, mert nagyon okos gyerekek, bocsánat, most már felnőttek, voltak abban az osztályban is.
Igen, ez biztos így volt. Tehát, hogy néha azt érezte az ember, hogy elég jó, de látta, hogy van még tőle is jobb, és akkor ezzel néha küzdöttünk, hogy tartsuk az iramot egymás mellett, de tényleg motiváló volt.
Hogyan érzékelted azt a váltást, hogy 12 esztendősen bekerültél egy középiskolába? Ugye nem mindenkinek jellemző ez, a Szilárdiumon egy 8. képzés, ahol már 10 évesen bekerülnek, 12 évesen. Azt lehet mondani, hogy egy fiatal azkor még gyerek. Utána következik egy óriás nagy váltás, a 18 év, vagy érettségi. Hogyan lehet ezt a 6 évet fölépíteni? Mennyire lehet ezt tudatosan végigvinni, ezt a 6 esztendőt? Vagy először bele kellett szoknotok ebben a környezetben, hogy itt azért még 1-2 évet eltöltünk, és talán majd döntünk, hogy merre tovább?
Igen, ez így volt. Főleg így 7., még 8. nagyon furcsa volt általános iskola után, hogy a magázódás a tanárokkal. De hogy ez valahogy így felnevelt minket is, és tudtuk, hogy kell egy-egy tanárhoz szólni, és sokkal komolyabbá váltunk szerintem gyorsabb idő alatt.
Mit kaptál a Bibóban? Tehát milyen tanár személyiségek voltak, akik határozták az életed, akik támogatták? Hiszen tudom, hogy mindig maximalista voltál, erre emlékszem az általános iskolából is, és hát a középiskolában is, és tudom azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan látták benned a tehetséget és a fantáziát a Bibó tanárai közül is.
Hát nagyon-nagyon sok tanár volt, de most, ha így egyet kellene kiemelnem, akkor Hegyi Anita tanárnőt mondanám, ő németet tanított, és én utólag kerültem be az ő csoportjába, és 2 év alatt felkészített a középfokú német nyelvvizsgára, ami szerintem hatalmas dolog, és azóta is hálás vagyok, hogy az ő csoportjába tanulhattam.
Lilla, te végighitelő tanuló voltál már az általános iskolában, és a Bibóban is nagyon jól tanultál. Mikor fogalmazódott meg benned, hogy merre tovább a középiskoló után? Mennyire volt egyenes ez az út? Mikor határoztad meg a célt? Egyáltalán kinek a tanácsait fogadtad meg, hogy merre tovább, Lilla?
Hát leginkább fakultáció választás előtt volt az, hogy tényleg komolyan el kellett gondolkodni. Nyilván a szülők voltak, azok a személyek, akikkel nagyon sokat beszéltem, de a tanáraink is. És ugye azt tudni kell, hogy én Nekem először így inkább az orvosi irány volt, de aztán rájöttem, hogy valójában nem az az én igazi irányom, csak valami hasonló. Tehát, hogy gyógyítani szeretnék, de nem biztos, hogy így teljesen fizikailag, hanem inkább lelkileg.
Mi volt a motiváció, hogy váltottál ilyen tekintetben? Tudom, emlékszem erre az érára mondtad, hogy neked az orvostudományi egyetem, és nagyon sokáig ez volt a meghatározó, hogy igen, arra felé tovább. Mi az, amit mérlegeltél, hogy nem ez az én utam, és hát most már kiderült, hogy jó döntést hoztál akkor?
A kémia. Ezt így kimerem mondani, hogy felvettem fakultációba, és rájöttem, hogy hiába voltam belőle ötös, emelt óraszámban nem szerettem volna tanulni. Nekem kicsit nehezen emészthető volt, és akkor gondolkodtam el, hogy mi lenne az, ami az igazi lehet. És így le is adtam, maradt a biológia fakt, és mellé még egy ideig a magyart is felvettem, de aztán rájöttem, hogy a nyelvvizsgákkal együtt lesz elég pontom, és akkor azt leadtam.
Kedves hallgatók, önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Horváth Lilla, aki most végzett júniusban, pszichológus lett, 3+2 évet koptatott el az egyetem falai között, és boldog kiegyensúlyozott, de hogy mi következik majd a pályafutásában, ez rövidesen kiderült, de most hallgassunk meg egy zeneszámot.
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Horváth Lilla, aki most végzett júniusban is pszichológus lett. Néha nekem is a nyelven belebotlik ebbe a kifejezésbe, de imádja ezt a dolgot, és tovább is akarja vinni ezt az egész tendenciát. Ott tartottuk, hogy biológia fakt, kémia kicsit háttérbe szorult. Egyértelmű volt, hogy a pszichológia? Vagy hogyan derült ez ki a számodra, hogy erre felé kéne mennem?
Nem volt egyértelmű egyáltalán. Ami hamarabb jött, még ötletként ez a biológus volt, de aztán elgondolkodtam, hogy milyen könyveket olvasgatok így szabadidőmbe, és egyre jobban nyilvánvalóvá vált, hogy meg fogom jelölni a pszichológiát is, bármennyire is magas ponthatára volt.
Ez számodra egy felismerés volt, hogy puff, fölébredtem, és akkor pszichológia, vagy szépen fokozatosan alakult ez ki benned?
Fokozatosan, de az a pillanat, amikor így rájöttem, az felismerés volt. Így emlékszem, hogy hétvége volt, otthon voltam, konyhaasztalnál olvastam, és akkor jöttem rá, hogy miért is nem jelölöm meg a pszichológiát. Nem emlékszek már, milyen könyvet olvastam, de az is ilyen témájú volt.
Tehát akkor tudat alatt tulajdonképpen erre készültél, hogy az olvasmányokat tekintjük, ugye? Akkor első helyen ezt jelölted meg, és esetleg volt-e B vagy C verzió?
Igen, a második helyen a biológus volt megjelölve. Minden esetre, hogyha ha valami baki lett volna az érettségin, akkor is felvegyenek valahova.
Hogy ment a felvételi? Hiszen legendásan nagyon magas a ponthatár a pszichológia szakon. Nagyon-nagyon nehéz bekerülni, nagyon kevés volt a férőhely. Neked ez hogy ment?
Igen, ez miatt aggódtam is. Igazából így tudatosan számolgattam, hogy elég lesz a pontom, de belefértem. Így pár pont még volt azért, amit veszthettem volna, de igazából utána ezzel nem is foglalkoztam, örültem, hogy bekerültem.
Nagyon jól sikerült az érettségid, rengeteg pontod volt. Tehát nem is volt kétséges, hogy bekerülsz, vagy azért izgultál?
Azért izgultam, igen. Mert előző években volt, hogy picit magasabb volt, hogy alacsonyabb, és így nagyon az én megszerzett pontjaim körül mozgott az átlag.
Mennyi volt akkor a ponthatár, és neked mennyi pontod volt?
Ha jól emlékszek, akkor 438 lehetett a ponthatár, és nekem 440 volt.
Tehát akkor fölötte voltál két ponttal. Oké, Lilla, mi volt akkor, amikor fölvettek, azt tudatosult benned, hogy oké, megvan, a cél felé haladok, egy elégedettség érzés volt benned, vagy kétségek, hogy mi van rám az egyetemen?
Nagyon örültem, az nem kérdés, de izgultam is, igen, tehát teljesen más légkör, mint egy gimnázium, illetve nem ismertem senkit. És a gólyatáborba is úgy mentem, hogy tényleg egy szál ismerős volt ott.
Melyik egyetemet választottad, és miért pont ezt választottad, hisz ilyen jellegű képzés több helyen is van az országban, a fővárosban és vidéken is?
Igen, én a Szegedi Tudományegyetem bölcsészettudományi karát választottam, és igazából így a legfőbb indok az a távolság volt, tehát hogy viszonylag közel van Halashoz, Szeged az mindig is vonzott, szerintem élhetőbb, mint Budapest, és így úgy voltam vele, hogy gimnázium után így pont elég lesz nekem Szeged még.
Mekkora váltás volt ez az életedben? Hiszen a középpontod a középiskolában, tehát ott tényleg az van 8-tól 2-ig, vagy 3:30-ig, ülsz az iskolapadban, megvannak az órrendet, kvázi kötött a napi rend. Az egyetem egy kicsit szabadabb, vagy nagyon szabadabb, sokaknak túlságosan is nagy szabadságot ad, és ez veszélyes is. Te hogyan élted meg ezt a viszonylag a szabadságot, hogy hát, hogyha nem ébredek föl 8 előtt, akkor mondjuk arra az első előadásra nem megyek be, vagy arra a szemináriumra, hogyan volt ez nálad?
Hát ez így igaz, de én nem szerettem lógni, szóval hogyha nem voltam nagyon beteg, akkor mindig bementem. Szerintem egy kezemen meg tudnám számolni, hogy hányszor hiányoztam összesen. De ami inkább nehézséget jelentett, az az önállósodás, így az élet szempontjából.
Ez pontosan mit jelent?
Hát a háztartást fenntartani, néha főzni, de hála Isten anyukám azért ebben nagyban támogatott, hogy mindig úgy engedett el, hogy egy bőrönnyi élelemmel. Meg elosztani a költőpénzt, azért az is nagy feladat volt. Igen, de szerintem szépen lassan belejöttem.
Egy közösség része voltál itt. A Fazekasban 6 évig, a Bibóban 6 évig. Itt teljesen új csapat volt, az ország különböző helyéről, lehet, hogy még külföldiek is voltak. Hogyan sikerült a beilleszkedés? És hát tudom, hogy itt azért az egy kicsit segíti a kapcsolatteremtést, hogy azonos az érdeklődési területetek. De mégis azért Szeged a kultúra egyik nagyvárosa, egy diákváros, rengeteg programmal, kulturális eseménnyel. Te hogyan dolgoztad föl ezt a váltást Halastól Szegedre, középiskolából az egyetemre?
Nekem nagyon izgalmas volt, hogy tényleg így különböző országrészekről jöttünk, volt, aki még tájszólással is beszélt, de tényleg hatalmas élmény volt, és a legjobb barátnőm, akit szereztem, ő például szabadkai. És én nagyon örülök, hogy így a Szegedi Egyetemre ennyi vajdasági magyar jön, mert teljesen más szemlélettel vannak szerintem, mint így a hazai emberek, és imádok vele beszélgetni.
Kedves hallgatók, önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Horváth Lilla, végzett pszichológus, most végzett Szegeden, a Tudományegyetemen, és hát majd megkiderül, hogy mik a jövőbeni tervei a diplomájával, merre tovább Lilla, de ez hamarosan ki fog derülni, hiszen most egy zeneszám következik.
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Horváth Lilla, aki most végzett a Szegedi Tudományegyetemen, mégpedig pszichológia szakon. 3+2 mondhatnám, és nem az együttes nevére célzunk, hanem a képzés formáját tekintve, tehát a mesterképzést is elvégezte már. Lilla, mondtad, hogy voltak elképzeléseid, olvasmány élményeid, amelyek ebbe az irányba vittek, hogy pszichológus legyél. Mi az, amit előzetesen elképzeltél a szakról magáról, és mi volt a realitás, mi az, amit kaptál az egyetemen?
Nekem ami meglepő volt, hogy nagyon elméleti. Tehát mondták többen, hogy a Szegedi Egyetem az gyakorlatias, viszont rengeteg elméleti óránk volt, és inkább csak a képzés vége fele találkoztunk a gyakorlattal. Persze ez érthető, mert egy ilyen foglalkozáshoz muszáj, hogy legyen elméleti háttér, és hogy magabiztosan tudjon az ember később dolgozni, de talán ez lepett meg leginkább, hogy tényleg tanulni kellett nagyon sok elméletet.
Sosem volt kétséged az egyetem alatt, hogy biztos, hogy jó helyen vagyok? Tehát biztos voltak olyan mélypontok az életedben, amikor ez a tárgy nem annyira tetszett, mint hogy a Bibóba a kémia talán kevésbé, de biztos a pszichológia területén is van egy csomó ilyen háttértudomány, vagy határtudomány, ami nem biztos, hogy smakkolt neked. Ezeket, hogy lépted túl, biztos voltak ilyen kvázi mélypontok, amelyek meghatározták az életedet.
Igen, voltak, több is volt. Számomra az a terület, ami a legkevésbé fekszik, az a fejlődés lélektan, mert nagyon nehezen tanultam. Tehát, hogy így lebontva a gyermekek fejlődését, a csecsemők fejlődését is egyszerűen azt csak bemagolni tudtam. De hogyha olyan területen dolgoznék, akkor újra elő kellene vennem a tanultakat, mert nem tudnám visszamondani fejből. Igen, ez volt az egyik, a másik pedig az anatómia volt, ami bár a szívem csücske, mert ugye a biológiát azt nagyon szeretem, viszont az egyik vizsgámon megbuktattak, az volt az egyetlen egy egyesem, de amennyire fájt, akkor utána annyira motivált is, végül ötösre sikerült javítanom, de talán az volt a legnagyobb mélypont, igen.
Én is azt gondolom, az anatómia pont olyan, hogy tényleg vagy egyesre nem tudja valaki, vagy ötösre tudja, mert az egy nagyon-nagyon nehéz, de nagyon szép tudomány. És ha végiggondolod ezt az egyetemi korszakot, az is nagy váltás lehetett az életedben, egy vizsgaidőszak. Tudom, hogy nagyon drukkos vagy, nagyon maximalista vagy, nem elégszel meg a négyessel. Hogyan mentek, hogyan lehetett megtanulni, hogyan tanultad meg a vizsgaidőszakra? Tudom, hogy erre a tantárgya egy heten van, erre csak 3 nap, erre 7 nap. Ezeket is kell súlyozni, és ez nagy részt, vagy egy részt a te döntésed.
Igen, én mindent kipróbáltam. Volt, hogy a vizsgaidőszak elejére volt, hogy a végére vettem fel, de aztán volt, hogy elosztottam, és ez tényleg nehéz, és egyik vizsgaidőszakunk sem volt ugyanolyan. Tehát... Igen, ember legyen a talpán, aki azt mondja, hogy ezt könnyű így logisztikázni, de hát Magna B6-tal és megfelelő mennyiségű alvással szerintem lehet teljesíteni, de pár hajszálom azért oda vészett. Igen.
És oké, megvolt a 3 év, a 6 fél év, kapta egy alapképzést. Milyen végzettséget szereztél akkor? És mennyire volt egyértelmű a számodra, hogy folytatni szeretnéd, hiszen gyakorlatilag újraindult az egyetemi korszakod, annak ellenére, hogy ez ugyanott zajlott.
Igen, az alapképzés végén viselkedés elemzők lettünk, de ezzel a végzettséggel nagyon kevesen dolgoznak. Tehát így a tanárok is mondták, hogy aki szeretne pszichológus lenni, annak ez csak egy ugródeszka. Talán 1-2 ember kezdett el vele dolgozni ilyen HR pozíciókban, de én úgy voltam vele, hogy ha már benne vagyok így a tanulásban, akkor ne hagyjam abba, és rögtön felvételiztem a mesterképzésre.
Mennyire volt egyenes folytatása az alapképzés után a mesterképzésnek, vagy mennyire volt más az oktatás, a tanítás, maga az egész tanulási folyamat?
Igen, annyiban már más volt, hogy szakirányokra voltunk bontva, és úgy is kellett felvételizni, hogy megjelöltük a szakirányokat, mint érettségi után az egyetemi helyeket. És hát nagyon egyenes folytatás volt, mert megvolt a záróvizsga, és rá pár hétre rá pedig volt a felvételi.
És te mit jelöltél meg, hogyha szakirányokról beszélünk? Mondhatnám azt is, hogy melyik a kedvenc területeit, hiszen a pszichológia eszméletlen tág tudományág. Merre felé hajlottál akkor, és merre felé hajlasz most?
Hát Szegeden 3 szakirány van, ez a klinikai és egészségügyi, a kognitív, illetve a fejlődés és tanácsadás, és engem ugye a fejlődés az annyira nem vonzott, viszont a kognitív és a klinikai igen, és a kettő között vaciláltam, de úgy voltam el, hogy bármelyikre kerülök, örülni fogok mindkettőnek.
Milyen volt a mesterképzés? Mennyire volt könnyű vagy nehéz az alapképzés után? És hogyan sikerült abszolválnod ezt a mesterképzést?
Sokkal gyakorlatiasabb volt, ugye terepgyakorlattal zártuk, ami talán így az egész képzés alatt a legnagyobb tapasztalatot jelentette. Hát próbáltam beleadni apait, anyait. Nekem nagyon kellemes volt az, hogy én ugye kognitív szakirányon végeztem, és mindössze 5-en voltunk. És hogy 5-en ülünk egy órán, mindenki meg tud szólalni, mindenki részt kell, hogy vegyem. Ez szerintem nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy tényleg ott legyünk fejben az órákon, és hogy készüljünk óráról órára.
Biztos, hogy buta a kérdés. Megvan a diplomád, végzett pszichológus vagy. Úgy érzed, hogy az egyetem fölkészített erre a dologra? És akár holnap munkába tudnál állni, akár milyen területen is, hogy állsz ezzel a dologgal? Egyáltalán mi az a munkakör, beosztás, feladat, amit most nagyon szívesen elvállalná, ha erre lehetőséged nyílna?
Hú, hát egyrészt felkészített, mert mégiscsak itthon a diploma a kezünkbe, de a tanáraink is azt mondták, hogy igazából akkor fogunk erre ráérezni és beletanulni, hogyha tényleg csináljuk is. Tehát kompetenciánk szerintem az idővel lesz. Most így jogunk van belefogni és tapasztalatot szerezni, de hát a gyakorlatot azt még el kell sajátítani. És hogy milyen területen, engem leginkább így az egészségügy érdekel, ezért is gondolkozok ugye a doktori képzésben, de mellette szeretnék dolgozni, elsősorban egészségügyben, de megfordult a fejemben az is, ami eléggé mély víz, de hogy elkezdeni lassan a magánozást, de ez még így nagyon kérdőjeles.
Kedves hallgatók, önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Horváth Lilla, aki most végzett a Szegedi Tudományi Egyetemen, pszichológus lett, és most ez a nyár egy pici laufot ad neki, hogy átgondolja az életét, hogy hogyan tovább Lilla, és hogy hogyan formálódik a mi beszélgetésünk, az néhány perc múlva kiderül.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Horváth Lilla, aki most végzett júniusban, tehát egy hónappal ezelőtt, bő másfél hónappal ezelőtt a Szegedi Tudományi Egyetem pszichológus lett, mégpedig a mesterképzést is elvégezte, tehát gyakorlatilag holnaptól akár praktizálhatna is, hogyha jól használom ezt a kifejezést. De mi van veled most, hiszen augusztust írunk, van még pihenő, nyár, napsütés, strand, mi van veled?
Hát nyár van, de most már érzem a nyomást egy kicsit, ahogy így hazajöttem a nyaralásról, és hogy ideje lenne eldönteni, hogy folytatom a szeptembert. Most intézkedek, több e-mailt is kiküldtem a napokban, PhD témákra vonatkozóan, és bízok benne, hogy sikerül találnom egyet, amit el is indítanának, illetve mellette a munkakeresés is megfordult a fejembe, ugye, hogyha netán nem jön össze a PhD, akkor dolgozni fogok, de lehet, hogy mellette is valami kisebb munkát elvállalok. Szóval izgatottan várom, hogy mi lesz én is.
De hogyan zajlik egy ilyen PhD jelentkezés? Itt felvételi van, jelentkezni kell, van egy kvóta, meg vagy hányan mehetnek tovább, gondolom Szegeden szeretnéd ezt a PhD képzést, mennyi ideig tart, mi az a terület, amin te szeretnél működni a következő, nem tudom meddig tart, 2 évig ez a PhD képzés?
4 éves a képzés, és hát nem ugyanolyan a felvételi rá, mint a mondjuk az alapképzésre vagy a mesterre, hanem úgy néz ki, hogy vannak meghirdetett témák, azokat fel kell keresni, azokat az orvosokat, vagy témavezetőket, és önéletrajzot küldeni, motivációs levelet küldeni, gyakran még el is beszélgetnek az emberrel, hogy tényleg felmérjék, hogy alkalmas-e az a személy, mert azért 4 év az jó hosszú idő, és utána még felvételi is van, ahol az adott témával kapcsolatban beszélgetnek az emberrel.
Mi az a témakör, amit esetleg sejthetsz, hogy lehetne a te területed? Mert azért tényleg azt mondtad, 4 évig tanulni valamit, ami kicsit bizonytalan, azért az mindig kedvezőtlenebb, mint hogyha tudod, hogy mi az, amit szeretnél, hiszen tényleg a 4 év az nagyon hosszú idő.
Igen, igen, én is úgy vagyok ezzel, hogy csak olyan témáknak írtam, amik annyira érdekelnek, hogy tudom, hogy igenis lenne motivációm végigcsinálni, és ez nekem leginkább a neuropszichológia, tehát így az agy működése, különböző képalkotó eljárások, amikkel ugye az agyat vizsgálják, és most 2 ilyen témát is szerencsére még találtam, ahol van egy-egy szabad hely.
A laikusok, mint én, azok számára is egy kicsit világosd meg, hogy mit jelent ez a szakterület. Nekem most itt hát az jött eszembe, hogy mondtad, hogy egészségügyi területen szeretnéd dolgozni, ez egy rehabilitációs program is lehet akár, vagy fejts ki, légy szíves, bővebben.
Igen, a rehabilitáció is beletartozik. Például most a terepgyakorlatomat is a neurorehabilitáción végeztem, aminek az a lényege, hogy akár egy baleset után, akár egy agyvérzés után bekerülnek ugye az emberek, és nekünk az a feladatunk, hogy felmérjük az állapotukat, és annak megfelelően fejlesszük a készségeiket, memóriájukat vizsgáljuk, különböző olyan funkciókat, amik nélkül összetetlenek a mindennapi élethez, és ezeket rehabilitáljuk.
Tehát gyakorlatilag a motiváció a gyógyítás.
Igen, a fő motiváció mindenképp a gyógyítás.
Tegyük ezt félre egy kicsit, hiszen ezt nem tudhatod, hogy mikor szeptember környékén, vagy mikor realizálódhat az, hogy téged hova vesznek föl, hogy fölvesznek egyáltalán.
Most amiket találtam témák, azoknak december a jelentkezési határideje, szóval igen, de hát addig még ez nagyon sok megbeszélés, papírmunka, mi egymás.
oké, nyom ez a teher, ez a felelősség, ez a kihívás, mondhatnánk így is, hiszen ez egy kihívás is a számodra, de azért nyugtassál meg, hogy neked van szabadidőd, hobbit, szórakozásod, kikapcsolódási lehetőséged, mi az, ami téged föltölt, és mondjuk nem a pszichológiával, vagy a neuropszichológiával összefüggésben található.
Igen, mindenképp szükséges ilyen szabadidő, mert néha nagyon frusztráltnak érzem magamat, de ez nálam mindenképpen a sport. Ugye te is tudod, hogy például nagyon szeretek futni, és a szabadidőm engedi, akkor futni szoktam, illetve a Covid alatt beleszerettem a jógába is, és hogyha nincs annyi erőm, akkor otthon szoktam jógázni.
A kedves hallgatóknak mondom, hogy Lilla fantasztikus futó volt, és nem csak műtődőben használjuk, remek eredményeket ért el itt a helyi versenyeken, az utcai futóversenyeken, Szilárdi kupára emlékszem, és egyéb más versenyeken. Volt egy jó kis csapatotok ott Szabó Lucával, és még nem tudom kikkel, egy remek csapatot alkottatok, úgyhogy na, annak örülök, hogy a sport része az életednek. De azt is tudom rólad, hogyha hazajössz, rohansz a nagyszüleidhez. Utána jön anya, apa, de nagyszülők a legfontosabbak.
Igen, hát szerencsére nagyon közeli kapcsolatot ápolok velük, és ennek nagyon örülök, mert mindig azt érzem, mikor így meglátogatom őket, hogy kitisztul az agyam, mert hazajövök, és sokkal egyszerűbben gondolkodnak az emberek, és Szegeden lehet, hogy egy-egy döntésen gondolkodok napokig, és leülök beszélgetni a papával, és pár perc alatt így rájövök, hogy mi a jó döntés. Igen, szóval nagyon sokat hozzátesznek az életemhez, és támogatnak is.
Tehát akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy Szegeden élsz, de azért otthonod, a szíved csücske még mindig Kiskunhalas.
Igen, ez így van. Ide köt minden jó emlék és a legtöbb ember az életemből.
Lilla, nagyon-nagyon jó volt veled beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad ezt az invitálást. Örülök, hogy ilyen mosolygós vagy. Nagyon-nagyon kívánom a kedves hallgatók nevében, és hogy ezek a tervek sikerüljenek, és továbbra is a következő években, évtizedekben ilyen csupa derű és mosolygós legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást, további szép napot.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm önöknek kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.